Itt az Újvidéki Rádió. Mozaik.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat itt az Újvidéki Rádió délelőtti magazin műsorában. Én Filip Sebesi Bianka vagyok. Mai műsorunkban a gyerekeké lesz a főszerep. Adásunk első órájának vendége Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke, akivel egyebek mellett a nyári programjaikról beszélgettem. Arról, hogyan tették színesebbé, tartalmasabbá a környékbeli gyerekek nyári szünidejét. Kiderül, milyen élmények, játékok és közösségi pillanatok tették emlékezetessé a nyarat, és azt is megtudjuk, hogy milyen tervekkel vágnak neki az őszi időszaknak. Persze, szót ejtünk a fórum múltjáról, jelenéről és jövőjéről is.
Mesélj neked egy kicsit, hogy hogy telt neked a nyarad így személy szerint.
Az én nyaram az valójában úgy, mint a többi nyár úgy telt az idei évben is. Én nem szívesen szoktam menni nyaralni, nem szeretem a tengert, inkább ilyen egynapos kirándulásokra próbálok eljutni, hogyha sikerül. Ugyanakkor itt a Női Fórum házatáján nagyon sokféle program volt, tehát nem is nagyon érkeztünk rá igazából nyaralni. Július folyamán szerveztünk egy találkozót azoknak az egyesületeknek, akikkel mi tartjuk a kapcsolatot. Egy kézműves találkozót, ahol ők meg tudták mutatni az ő adott településükön, hogyan készülnek a hagyományos lakadalmas kalácsok. Ez egy nagyon népszerű program lett az egyesületek körében, hiszen már két egyesület jelentkezett, hogy ők a jövőbe szeretnének részt venni ezen a programon. Ugyanakkor szerveztünk programokat az ügyi csapat tagjai részére is, elsősorban itt a háznál, ugyanakkor igyekeztünk részt venni olyan programokon is, amit a más civil szervezetek szerveztek. Augusztus folyamán megszerveztük a már hagyományos kézimunkakiállításunkat. Ezt két évvel ezelőtt kezdtük először szervezni. Mindig, minden évben egy adott motívum köré kell készülni azoknak az alkotásoknak, amelyekkel részt vesznek az alkotók, és van még egy kikötésünk, hogy az alkotónak vagy kishegyesinek, vagy pedig kishegyeshez kötődő személynek kell lennie, tehát vagy kishegyesi születésű, vagy idejött férhez. Tehát nagyon tág végtére is ez a lehetőség. Ezt augusztus 20-a körül szerveztük, 18-án nyílt, és 21-én zárult. Én úgy érzem, hogy egy nagyon szép kiállítást hoztak össze a kézművesek, tehát nem csak kézi munka volt, hanem volt kerámia is, nagyon sokféle technikával mutatkoztak be. Az első évben az a motívum a pipacs volt, aminek szerepelnie kellett minden alkotáson, tavalyi évben a napraforgónak, és az idei évben pedig azt találtuk ki, hogy a piros-fehér-zöld színben kell készülnie, tehát vagy egyik, vagy másik, vagy mindegyik színnek szerepelnie kell, tehát azon a színen kívül nem szerepelhet más az alkotásokon.
Van-e olyan emlék, ami úgy nagyon megmaradt benned ezzel a nyárral kapcsolatban, vagy itt a nyári programokkal kapcsolatban?
Hát nyáron az egyik legszebb emlékem valójában az, amikor augusztus első hétvégén voltunk Szatymazon, falugondnokok és tanyagondnokok családi napján. Erre minden évben valamilyen formában eljutunk. Itt nekem azért volt ez nagyon szép emlék, mert elsősorban találkozhatok azokkal, akikkel 15-20 éve együtt működök. Másrészt visszatérő voltam ebbe a faluba, ugyanis amikor indítottuk a falugondnoki szolgálatot kishegyesen, akkor én kértem egy segítséget a falugondnokok Dunatisza közé egyesületétől, Kecskemétről, mivel szerettem volna eljutatni azokat az embereket ilyen szolgálatokhoz, amilyent mi indítottunk, hogy a gyakorlatban is megnézzék azt, hogy hogyan is működik a falu és tanyagondnokság, illetve a házi betegápolás szolgálata Magyarországon. Elsősorban ott tudtunk olyan példát találni, ami legközelebb áll ehhez, amit mi szerettünk volna elindítani. Ez a találkozó, ezek olyan baráti találkozások, hogy tapasztalatcsere, beszélgetés. Elsősorban nem én szervezem, nem mi szervezzük, és ilyenkor nagyon jól tudom magam érezni, el tudom magam engedni. Ugyanakkor nagyon kedves település Szatymaz számomra, mert oda is mentünk az ottani gondozási központba, És itt ezt el kell mondanom, életem egyik legszebb napját adták nekem akkor, amikor ott voltunk, mert az ottani vezetővel kimentünk a tanyavilágba, vittük az ebédet az időseknek, és én nekem azok a találkozások örökre belevésődtek az eszembe, a szívembe, mert testközelből láttam azt, hogy mit jelent az, amikor valaki várja, és megérkezik a segítség neki. Tehát azért nekem egy felejthetetlen élmény volt. És most jó volt arra visszaemlékezni, hogy ezt az élményt ott kaptam.
Egy kis nosztalgia.
Igen, így van, így van.
És én úgy tudom, hogy nagyon sok gyerekprogramot szerveztetek idén-nyáron, és mesélj egy kicsit ezekről, miket csináltatok a gyerekekkel.
El kell mondanom azt, hogy itt a Női Fórum épületénél való kertbe nagyon sok mindent dolgoztattunk, idézőjelben az ügyes gyerekekkel, mert palántáltunk paradicsomot, paprikát, tököt ültettünk, van egy magaságyás gyógynövényekkel, úgyhogy valójában a nyári programok a kertbe zajlottak nagyobb részt. Ugyanakkor szerveztünk a falu gyerekeinek július végén, tehát a kis és Janna napok keretében egy búcsúfia programot, ahol valójában nem csak az ügyes gyerekek jöttek el, hanem a falukból nagyon sok gyerek. Végtere is 73 gyerek, még tudom pontosan mondani, 73 gyerek érkezett, mert végül is minden gyerek kapott tombolát, úgyhogy innen tudom a létszámot. Ezen a programon a gyerekek kreatívkodhattak. Van egy óvónő, akinek van ilyen népi játék gyűjteménye, hogy úgy mondjam, nagyon sokféle népi játékot hozott a Henrietta óvónéni hozzánk. Ugyanakkor itt volt a kishelyesi könyvtár mesesarokkal, itt voltak a kishelyesi kismotorosok, ők egy játéknál segítkeztek. Az is egy ilyen kisebb civil összefogás eredménye. A gyerekek a végén főtt kukoricát kaptak, illetve dinnyét, ami ugye a júliusi napokban aktuális volt.
Főztetek együtt?
A nyár egy kicsit úgy elszaladt, hogy vagy nekünk voltak programjaink, tehát szombatonként, amikor a gyerekekkel szoktuk a foglalkozásokat tartani, vagy mi mentünk programokra, vagy itt volt a háznál felnőtt program, de hát amikor sikerült itt lenni a háznál, akkor persze, hogy főztünk a gyerekeknek, meg a gyerekekkel. Legutóbb például palacsintát sütöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra, mert látszik rajtuk, hogy otthon is besegítenek anyukának, mert három nagyobb lány vállalkozott arra, hogy kisütik a palacsintát, meg megkenik, elkészítik, és látszott a gyerekeken, hogy bizony otthon is csinálják ezt.
Mennyire nagy munka egy-egy ilyen programnak a megszervezése? Mesélj erről egy kicsit, hogy milyen feladataitok vannak ilyenkor?
Ha konkrétan egy olyan programra gondolsz, ami az egész falut érinti, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy mai internet világában ezt most már nagyon könnyű megszervezni. Egyrészt azért, mert ugye a 20 pár év alatt kialakultak azok a kapcsolatok itt a falon belül is, és tágabb környezetünkben is, hogy elég egy telefon, vagy elég az interneten megkeresni valakit, és már lehet is szervezni a programot. Konkrétan most, amit szervezünk, nyár búcsúztatót, van egy chat csoportunk, és ott nagy van alakban megbeszéljük, de végtere is minden civil szervezet hozza a saját programját, és akkor a mi dolgunk csak az, hogy ezt az egészet lekoordináljuk, az anyagiakat. Igyekszem én biztosítani a Női Fórum pályázataiból, az önkormányzat támogatásával. Tehát a lényeg az, hogy legyen egy fő koordinátor, a többi civil szervezet pedig csak hozza azokat a programokat, amikkel ő egész évben foglalkozik.
És azokat a programokat, amiket a gyerekekkel csináltok?
Ebben az évben nem sikerült pályázaton szerezni támogatást erre a programra, valójában csak a községi önkormányzatra tudunk támaszkodni szintén, illetve a Női Fórum lehetőségeire. Így nincs olyan szigorú megkötés, hogy egy-egy programot meg tudjunk valósítani, így nagyon sok esetben mondjuk az adott héten dől el, hogy esetleg az önkéntesek közül ki tud itt lenni, vagy ki tudunk elhívni, hogy a gyerekekkel foglalkozzon. Tehát most egy kicsikét ez az idei év lazább. A Magyar Nemzeti Tanástól kaptunk egy támogatást, abba majd valószínűleg elviszük a gyerekeket a gyerekszínházba, és hát tervezem még, majd meglátom, hogy mennyire férünk bele, hogy akkor az állatkertet is ismét megnéznénk. Az nagyon nagy élmény volt tavaly is nekik. Valójában a gyerekekkel való foglalkozásunk most egy kicsit olyan rögtönzöttebben zajlik, tehát elsősorban mindig az adott anyagi lehetőségeinktől is függ, meg hát attól is, hogy az önkéntesek közül ki tud éppen itt lenni. Yeah.
A vezérhajó útra kész.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nem fértek el, van már elég tengerész.
Vigyél el, és mi nem tévesztünk el az irányt. Álomvilág néhány hét választ el. A nap majd az ebb mindig követni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát.
De az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria,
Santa Maria. Eljött a nap, lázas minden gondolat.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nincs több idő, és a kérés visszatart.
Vigyél el, és nem tévesztjük el az irányt.
A szél kedvező, a horgony húzzátok fel.
Hosszú az út, most már indulik el.
A tenger felől megtalálom Indiát.
De az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria.
Mennyire vevők a gyerekek a különböző programokra, mert itt említesz kulturális programot, kézműveskedést. Van olyan, aki válogatós, vagy élvezik egyaránt?
Egy szombati ügyi program az úgy néz ki, megérkeznek a gyerekek. Az első az, hogy összetakarítjuk az udvart. A gyerekeknek nem parancsolunk, majd így mondanám. Én megfogom a seprőt, és akkor utána 3-4-5-6 gyerek ott van körülöttem, és már végtére is nekem nem is kell sepregetni, hanem a gyerekek rendbe hozzák. Utána kipakolunk. Csaba Érika foglalkozik a gyerekekkel kézművesként, ő minden alkalommal valami újdonsággal, kicsit az adott időszakra tekintettel hoz valami kreatív dolgot, amit a gyerekekkel készítenek, azt a kisebbekkel, főleg az 5-től mondjuk 10 éves korig azok a gyerekek érdeklődnek még ilyesmi iránt. A nagyobbak általában nekem szoktak segíteni a kertbe, ott ugye a locsolás, általában a termények leszedése, stb. A konyhára pedig, hát az egy nagyon érdekes dolog, mert minden alkalommal túljelentkezés van, hogy ki szeretne a konyhán dolgozni, és akkor eloszlik mindenki, megtalálja azt, ami őt érdekli. Ugyanakkor van olyan lehetőség is, hogy csak 2-3 lány beszélget, félreülnek és beszélgetnek. Tehát hagyjuk a gyerekeket, hogy ők keressék meg maguknak azokat a programrészeket, hogy úgy mondjam, amik őket érdekli. Soha semmit nem erőltetünk. Örülök, hogy a segítők, akik itt vannak velünk szombatonként, úgy a konyhán, akik segítkeznek, idősebb asszonyok, illetve akik a gyerekekkel foglalkoznak, elfogadták ezt így, hogy mi ezt ilyen lazábban, tehát mi nem iskola vagyunk, lazábban vesszük, és sokkal jobban kiteljesednek a gyerekek. Tudjuk őket egy picikét irányítani, mondjuk olyan, hogy kívülről nézzük őket, és tudjuk őket irányítani abban az irányban, ami érdekli őket. Mert most például említettem, hogy volt ez a kiállítás itt augusztus 20-a körül, és a mi gyerekeink is részt vettek ezen. Ugye az óvodás rajzolt medgyet, rajzolt dinnyét, részt vettünk a Topolyai Arkusz rajz kiállításán. Nem szóltunk bele, csak annyit mondtunk, hogy mi a téma, és utána ők rákerestek az interneten, Mocsári teknőstől kellett rajzot készíteni, rákerestek az interneten, és utána ők a saját kis világukból hozták azt, ami ő bennük, az az adott teknős kihozott. Tehát az a lényege, hogy soha nem mondjuk meg azt, hogy most te meg te leszel a konyhán, te meg, tehát ilyen nincs. Ha nincs senki jelentkező, mert esetleg olyan program van a kézműveseknél, amit mindenkit érdekel, akkor a konyhán nincs senki. Tehát nem kötelező, hogy valaki részt vegyen programba, vagy pedig megkérdezi, hogy akkor most ő hozhat-e ki valami társasjátékot, vagy kimehet neki a kertbe labdázni. Tehát én nem is tudok még ilyen munkaprogramot erre az ügyi csapatos tevékenységünkre megadni, mert annyira a gyerekektől függ. Például tavaly előtt még sokkal több volt a nagyobb gyerek, most sok az óvodás. Egyetlen kikötésünk van, hogy a kicsikkel legyen itt valaki a családból.
Mi ennek az oka?
Tehát legfőképpen azért, mert nem tudjuk bevállalni azt, hogy minden gyerekre oda tudjunk figyelni. A gyerekekkel általában 3-4 felnőtt foglalkozik, tehát attól függően, hogy éppen ki tud itt lenni. Nem tudom, 26-7 gyerek jár ide hozzánk, ez egy ilyen állandó szám, és nem tudunk rájuk úgy ügyelni, jobb, hogyha itt van vele a szülő. Meg volt olyan is, aki még úgy igényülte is, hogy anyuka itt legyen. Mondjuk a legfiatalabb kisgyerek az 4 éves, most ő egy kis mozgássérült kisfiú, akinek a testvérje már jár ide, tehát anyuka az itt van, és akkor ő segítkezik.
Említetted, hogy most kevesebb a nagy gyerek, de hogy egyébként mennyire tudjátok az ő segítségüket kihasználni, pátyolgatják a kicsiket, foglalkoznak velük?
Ez egy nagyon megható dolog különben, mert ugye szoktunk menni kirándulni, akár itt helyben, akár ha van lehetőségre, akkor valahova vidékre is, és azt vettük észre, hogy igenis odafigyelnek rájuk. Tehát ezeknek a gyerekeknek a többsége nagy családban nőtt fel. És ez már eleve otthonról jön, hogy a kisebbekre oda kell figyelni. Itt is vannak surlódások, akkor jön az Erzsi néni, a szigorú. Általában én vagyok az az egész csoportból, aki úgymond néha kiosztok a gyerekeknek. Mert kell. Legutóbb mondjuk azon vesztek össze, hogy fociztak a nagyok, és akkor, hogy ki melyik csapatba játszon. Nem tudták szétosztani magukat. És akkor most abban maradtunk, hogy addig még nem tudják eldönteni, most nincs foci. Uh-huh. Tehát vannak itt azért szabályok is, a csúnya beszédért 10 guggolás jár.
Ó, tehát kis sport is van a büntetés.
Igen, ha valaki valami csúnya szót mond. Sőt, egymást be is árulják, hogyha nem hallottuk éppen, hogy valamelyik csúnyát mondott. Az új gyerekeknek mindig az idősebbek mondják el a szabályokat, azok ismertetik, azok vezetik körbe a gyerekeket, mindent megmutatnak. Nagyon szép élményem volt az is, amikor vendégek érkeztek a faluba, falunapra, és eljöttek ide a mi épületünkbe, és történetesen ugye szombati nap volt, és mi itt voltunk. Nem váratlan volt a látogatás, a gyerekek készültek, itt sütöttünk pogácsát, meg utána a gyerekek vezették körbe a vendégeket, elmesélték, hogy mit, hol szoktunk csinálni. Örülök annak, hogy ezt az épületet igazából saját otthonuknak tekintik.
És mennyire tudnak ők összekovácsolódni, tehát alakulnak ki barátságok?
Hát ez nagyon érdekes dolog. Szerintem még ezen dolgoznunk is kell, mert megtörténik az, hogy amikor itt vannak ezen a foglalkozáson, akkor barátkoznak, és az iskolába pedig összeverekednek. Ezért még dolgozni kell, hogy hát az ügyi csapat az azért csapat, hogy mi mindenhol összetartunk. Most ennek, hogy mi az oka, nem tudom. Valószínűleg az, hogy azért ott mégiscsak kötöttebbek, ugye itt ez nincs, meg oda is figyelünk rá. De akit érezzük, hogy kicsikét félrehúzódik, akkor valamelyikünk a felnőttek közül oda megy hozzá, megpróbálja visszahozni a közösségbe, akár úgy, hogy valamilyen társas játékot még kiviszünk, vagy odaadunk, és addig játszunk mi vele, még végül valamelyik gyerek. Tehát ez érdekes, a gyerekek mindig hogy igyekeznek azt csinálni, amit tőlünk látnak. Nem vagyok szakember, én nekem minden csak innen a szívemből jön, de azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy mi milyen példát mutatunk. Tehát akár a családba, akár az iskolába, bárhol, mindig az, hogy milyen példát mutatunk. Mert kezdetben a gyerekek itt is adtunk cukorkát, eldobták a szemetet. És akkor én nem szóltam semmit, én elkezdtem összeszedni. Aztán rájöttek arra, hogy ha eldobják, valakinek össze kell szedni, mert az ott úgy nem maradhat. Az egész program alatt mi próbálunk úgy viselkedni, hogy a gyerekek azt a példát lássák. Tehát semmit nem erőtetünk rájuk. Én ezt nem mondtam, hogy nem kiabálok néha, van olyan is, de végtére is aztán azok a gyerekek most már, akik kikerültek innét, mondjuk ez is egy jó dolog, vissza-vissza jönnek hozzánk. Csak benéznek, tudják, hogy szombaton itt vagyunk, benéznek, pedig most 16-7-8 évesek. És azért visszajönnek egy picikét nosztalgiázni, vagy akár csak egy kicsit leülnek, beszélgetünk, vagy elmondják, hogy mi van velük, vagy esetleg, hogyha valami problémájuk van, tudják, hogy minket megtalálhatnak. Tehát elejétől fogva, hogyha egy kislánynak mondjuk térkép kellett, az iskolába beszereztük, ha háziolvasmány kellett, azt is megpróbáltuk beszerezni. Tehát nem csak ez a szombati program, mi egész héten valójában a gyerekek rendelkezésére állunk. Tehát most például a Szabadkai Karitásztól kaptunk iskolástáskákat, azok kerülnek majd kiosztásra. Tanszereknél általában mindig vannak füzeteink, pályázatokból biztosítunk ilyen fogyóeszközöket, ami az iskolára kell. Ugyanúgy az iskolába is adtunk be füzeteket, hogy a rászoruló gyerekeknek adjanak a tanítónénik. Itt valósul meg az, amit annak idején, amikor alakultunk, elterveztünk, hogy a faluban minden olyan rétegnek segítünk, igyekezünk segíteni, akik valamilyen formában rászorulnak a segítségre.
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió délelőtti magazin műsorát hallgatják, melyben a fókusz most a legkisebbeken van. Beszélgető partnerem Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke, aki arról mesél, hogy miként tették színesebbé a gyerekek nyári szünidejét, és hogy milyen tervekkel vágnak neki az őszi időszaknak.
Most említetted a táskákat, meg ezeket a fogyóeszközöket. Mi alapján tudjátok eldönteni, hogy a sok rászoruló gyerekből ki az, aki az adott táskát kapja, vagy az adott csomagot kapja?
Úgy mondanám, hogy nekünk elsődleges az, hogy az ügyis csoportba járó gyerekeket segítsük. Kicsikét talán, hogy motiváljuk is a szülőket, hogy küldjék ide a gyerekeket. Mi ebbe a csoportba a gyerekeket nem hívtunk, senkit. Hanem amikor indultunk, tehát 2002-ben elkezdtük, értünk a programnak a neve, és akkor havonta egyszer foglalkoztunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel, illetve roma gyerekekkel. Nem volt helyiségünk, mindig valahol cuccoltuk a szükséges kellékeket, és amikor 2016. decemberében beköltöztünk ide ebbe a községi épületbe, akkor egy kislányt megkértem, hogy segítene én nekem egy házaspárhoz karácsonyi csomagot készíteni. A néni az kerekesszékes volt, beteg, hogy készítenénk neki karácsonyi csomagot, ilyen kézműves dolgokat. És akkor a Huber Márti, ezt el kell mondani, mert tényleg, hogy ővel indítottuk ezt az egészet, azt mondta, hogy Erzsi néni, azt mondja, nekem van egy barátnőm, aki szintén szívesen jönne ide ezt a csomagot készíteni, és a kővelük kettőjükkel, Koda Krisztina és Huber Márti, ővel indítottuk ezt az ügyis csapatot, ők adták az elnevezést is ennek a csapatnak. A családdal lebeszéltem, hogy érkezünk ekkor és ekkor, és útközben a két lánynak én meséltem arról, hogy milyen jó érzés az, amikor te adsz valamit. Amikor ez lezajlott, ez a látogatás, akkor a lányok megkerestek, hogy Erzsi néni, nem csinálhatnánk ezt tovább. Na, így indult ez az egész ügyicsapat ezzel a két lányjal. Akkor bővült, hogy az ő testvérjeik jöttek, és akkor utána lányok mesélték az iskolába, hogy mi van, és akkor még jöttek, gyerekek még jöttek. Vannak, akik itt hagyták időközben, mert nem találták meg magukat itt, vagy nem találták úgy föl magukat. Ugyanakkor arra is büszke vagyok, hogy a kísérési néptáncosok között is van olyan lány, aki járt ide, meg akkor is néptáncos volt, mikor ide járt. A tűzoltók kis csapatait erősítik. Vannak olyan tagjaink, akik most a Vöröskörösznél is ott vannak. Észrevétlenül valójában beépültek a közösségbe. Uh-huh. Mert ezek a gyerekek nem voltak sehol. Esetleg az iskolába elmentek és haza, mert a szülő nem is foglalkozott azzal, hogy most az ő gyereke esetleg valamilyen csoportba vagy valahol részt vegyen, és akkor fölbátorodtak. Most legközelebb a nagycsaládosok programjára megyünk, ott is másik gyerekekkel is találkoznak. Az a lényege, hogy egy kicsit a mi védőszárnyunk alatt, de valójában bekapcsoljuk őket a falu életébe is.
Uh-huh. És itt a beszélgetés elején említetted, hogy a kertben is dolgoznak, meg aktívak a gyerekek. Hogyan élik ők meg ezt a kerti munkát? Ez azért más, mint focizni, vagy rajzolni, vagy festeni.
Mondjuk ez is érdekes dolog. Tehát, amint mondtam, legfontosabb az, hogy soha nem mondjuk a gyerekeknek, hogy mit kell csinálni, hanem fogjuk magunkat, ott a palánta, és mi elkezdjük. Vagy kinek van esetleg kedve velünk jönni. És akkor addig, hogy a gyerek, aki addig játszott a labdával, az is egyszer csak ott van körülöttünk, és szedi a paradicsomot. És ezt ne értsük úgy, hogy egész paradicsom ültetvényünk van pár bokor, de viszont látták azt, amikor eldugattuk a hagymát, hogy lettek zöld hagymáink, vagy mondjuk a mentából aztán készítettünk teát, mi azt mindent felhasználunk, ami itt terem a kertbe. Most van egy nyertes pályázatunk a Betlen Gábor alapnál, itt a szomszédos telek felőli falat fogjuk újra falazni abból a támogatásból, illetve szeretnénk a gyerekeknek még egy fedett homokozót, egy ilyen tűzrakó valamit, tehát ahol lehet szalonnát sütni, virslit sütni, vagy körbe ülve, vagy körbe állva, illetve szeretnénk egy mezítlábas gyalogösvényt, ez nekem nagyon régi álmom, egyszer láttam, és én nekem az nagyon tetszett. Az már saját forrásból kell, hogy megtörténjen, arra már nem lesz elég a támogatás. Még mindig szeretnénk a kertnek a lehetőségeit, feltételeit bővíteni. Az üvegházban valószínűleg, hogy ősszel most megindul a munka, valamit fogunk ott is. Még nem tudom pontosan, hogy mit. Van egy fiú, Rász Joci, bevállalta, hogy a fiú résszel foglalkozni fog jobban. Már az eddigiek folyamán is rendbe tették a parkot, kicserélték a padokon a deszkákat, itt befestették a gyerekek. Egy 14 éves fiútól már nem igazán várhatom el, hogy kreatívkodik majd ott az óvodások között, hanem megtalálni azt, ami őt érdekli. Ezt abból láttuk legelőször, amikor a Topolyai Arkusz Környezetvédelmi Egyesület itt volt nálunk, madárodukat készítettek, és akkor szembesültünk azzal, hogy bizony a fiúk szeretnek fúrni, faragni, szegecselni, ásni, ők ásták le a madáretetőt, az etetőbe vettünk eledelt, és ők etetik a madarakat, minden szombaton meg föltöltik. Tehát meg kellett találni azt, ami a fiúkat is érdekli. Ez mind a kertbe zajlik valójában. Van 3-4 idősebb fiú, most már nem kell mondani nekik egyszer se, hogy locsolni kéne, ők fogják a kannákat, meglocsolnak mindent, amit kell. Én nem azt mondom, hogy ez most csak a mi érdemünk, mert valószínűleg némely gyerek otthon is be van fogva ilyesmire. Látszik a gyereke, hogy otthon csinálja ezt, vagy nem. Van, akinek van rátekintése arra, hogy valójában milyen munkát is kell éppen abban az adott szombati programba elvégezni itt a háznál.
Van egyébként kapacitásotok arra, hogy nyomon kövessétek, hogy a gyerekek mit csinálnak a fórumon kívül?
Hát kis település valójában, hogy egy kis helyes, mindenki ismer mindenkit. Mondjuk az, hogy az iskolában, hogy viselkednek, az mindig eljut hozzánk. A gyerekek is elmesélik, sokszor elmesélik, hogy mi történik az iskolában, illetve hát a pedagógusokkal, az őket tanítókkal is olyan a kapcsolatunk, hogy azért megtudjuk a dolgokat, hogyha probléma van, úgy a tanulás terén, tehát ott is igyekezünk valamennyire segíteni, de nem elsősorban a tanulásra, tehát itt nem elsősorban, itt az életre tanítjuk őket, hogy így mondjam, egy mondattal. Ugyanakkor, mivel most már azért lassan 9 éve, hogy foglalkozunk a gyerekekkel, a faluban mindenki tudja, hogy kikkel foglalkozunk, a közösségi oldalon fönt vannak a képek, tehát akit érdekel, az látja, hogy kinek a gyereke jár ide hozzánk. Tehát a faluból is érkeznek visszajelzések. Azért arra büszke vagyok, hogy legtöbb esetben jó. De sokan mondják, hogy látszik, hogy foglalkozunk velük, látszik meg, hogy milyen jó, hogy van egy ilyen hely. Mindig is elmondtam nekik, hogy itt nem mérnököket nevelünk, nem orvosokat nevelünk, hanem elsősorban embereket nevelünk, meg hogy olyan lehetőséget kapjanak, hogy az, ami őt érdekli, most történetesen 3 fiú is indul majd középiskolába, ami nagyon jó dolog, meg már van, aki középiskolás.
És itt említetted a visszajelzéseket, a szülőktől is jön egyébként, akiknek a gyerekei ide járnak?
Van, amelyik szülővel nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani, van, amelyikkel nem. Van, amelyik részt vesz a programjainkon, szoktunk olyan programot is szervezni a gyerekekkel, hogy rostélyost készítünk, és akkor oda várjuk szeretettel a szülőket is. Na most van, aki eljön a szülők közül, van, aki nem. Van, aki csak elvezeti a gyereket a programra, aztán jön érte. Nem lehetünk elégedettek azzal, amilyen kapcsolatot a szülőkkel kialakítottunk. Tehát nem is tudják kimutatni az érzéseiket, hogy most ez jó dolog, vagy nem jó dolog. Gyerek itt van. Ennyi.
Hiányzik egyébként neked is személy szerint? Ez jó lesne? Vagy teljesen funkcionál ezenekül is?
Funkcionálok, mert én nagyon hülyén vagyok összerakva különben. Valószínűleg, hogy az is tudtam itt maradni a női fórumban 23. éve, mert érdekes módon engem a kudarcok visznek előbbre. Annak idején, amikor elkezdtük ezt az egészet, én megformáltam magamnak egy célt, az a cél az mindig előttem van, azzal legyünk tisztában, hogy ahhoz a célhoz soha nem egyenes az út. És akkor elindulok egy úton, az az út az lehet, hogy elágazik, és akkor megint meg kell találni, hogy melyik visz épp az a cél felé, amit én szeretnék, vagy van olyan is, hogy vissza kell jönni, vagy van, hogy meg kell torpanni, egy kicsikét elgondolkodni, időt adni magamnak is, a környezetnek is. Végtere is nem tud letörni, nem tudnak letörni. Ezt most azt hiszem, hogy nyilvánvalóvá vált a faluba is.
tudtuk, hogyan szeressünk, csak fogtuk egymást. Amíg gyöngött a szerelmünk, nem láttunk mást. Kezem bírtad már a kalickát, miért maradnál? Hiszen minden szívnek szárnya van, néha elszáll. A vonat nem vár, a sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindul már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Egy vonatban utaztunk indulástól, és nem szállunk, míg az idő majd kiszámol. Néha egymás mellé kerültünk egy állomáson, és néha helyet kellett cserélnünk, hogy más beszálljon. A vonat nem vár, sorongó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindul már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. Amerre jár, nagy zaj csinál, néha csípa püstje ne sírjál. Te is felszállsz, helyet találsz, bár néhány ismeretlen arcot látsz, jó helyen jársz.
Vannak így az őszre vonatkozó konkrét terveitek, egyet-kettőt említettél, de úgy a közeljövőben.
Szeptemberben lesz ez a nyárbúcsúztatót, hónap végén a Falugondnokok Egyesülete jön hozzánk látogatóba, szeptember 27-én Kisegyesre. Nekik mindig szoktunk egy egész napos programot összeállítani, megmutatni azokat a helyeket, amiket itt érdemes Kisegyesen megnézni. Mindig igyekezünk, hogy jól érezzék magukat itt, meg amire büszkék vagyunk, azokat megismerjék. Utána október 4-én részt vesznek az asszonyok az indiai kiállításon, amit a nemek egyenjogúságával foglalkozó intézet szervez a Falusi Nők napja alkalmából. Azon vesznek részt, utána október derekán valamikor, mivel október 17-én alakultunk anno, október derekán megtartjuk a mi kis ünnepélyünket, amikor mi saját magunkat ünnepeljük. Ezek, amik itt hirtelenjében eszembe jutottak. De hát van szinte minden hétre valami program. Ezen felül persze az ügyisekkel minden szombaton találkozunk. A kreatív kézműveskör pedig minden hétfőn összejön. Tehát lesz lángos sütésünk, az önkénteseink részt vesznek a Vöröskereszt akcióiba is, a Népkonyhára készítenek elő különféle termékeket. Most éppen legutóbb a sárgarépát tisztították, amit a Vöröskereszt valahonnan kapott. Részt vettünk az Egység labdarúgó klub szervezett gyerek foci tornát itt Kishelyesen, ott önkénteskedtünk, készítettük a szendvicseket. Tehát, hogy igyekezünk részt venni a falu életébe is, meg hát nekünk is megvannak a mi programjaink.
Mit gondolsz, hogy mire lenne szükségetek ahhoz, hogy még jobban tudjatok működni? Akár mint közösség, akár mint a fórum.
Fiatal asszonyokra. Fiatalokra. Az az igazság, hogyha itt szétnézek ebbe az épületbe, most már körülbelül nagyjából mindenünk megvan. Ami ahhoz kell, hogy egy civil szervezet jól tudjon működni, tehát ez legfőképpen van egy otthonunk, ahol elsősorban otthon érezzük magunkat, másodszorban programjainkat tudjuk lebonyolítani, harmadsorban az a sok minden, amit az évek során összeszedtünk, tudjuk valamilyen formában tárolni. Kellene még egy mellékhelyiségszerűség, ahova be tudjuk a lángos sütőnket, az autónknak a téli-nyári gumiait, sok mindent el tudnánk ott helyezni. Tehát az nagyon kellene, de legfőképpen fiatalokra van szükségünk, fiatalabbakra. Ha látnád azt, hogy egy kézműves foglalkozáson 3-4, néha 5 járókeretes asszony jön, itt sorakoznak az udvarban a járókeretek. Tehát idős asszonyok a tagjaink, akik nagyon lelkesek, és szinte erejükön fölül vesznek részt az itteni programokba, de viszont kellene fiatalabbak elsősorban azért, mert én nagyon-nagyon sajnálnám, hogyha ez az épület egyszer kikerülne a női fórum kezei közül, illetve hát azt, hogyha kikerülne a magyarság kezei közül. Én annak idején azt terveztem egyébként, amikor beszélgettünk, hogy jó lenne egy ilyen épület, hogy akár minden nap 3-tól, vagy 4-től 6-ig, csak példának mondom, ki lenne nyitva az épület, ide bárki be tudna jönni, minden nap más valaki adna valami kis programot, ha ketten jönnek be, tehát egy klub életet jó lenne megvalósítani, tehát ehhez emberek kellenek. Egyelőre nagyon kevés a fiatal közöttünk.
Miért gondolsz, hogy mi ennek az oka? Nem annyira érdeklődőek.
Hát konkrétan nem tudom, ezt most lehet, hogy egy kutatást kellene végezni. Én nem mondanám, hogy érdektelenség, mert amit mondtam, hogy volt ez a búcsúfia program, hogy 73 gyerek volt itt. Kisgyerekek, egész pici gyerekeket is hoztak anyukák. Vannak itt fiatal asszonyok. Most elsősorban azt hiszem, hogy az a gond, hogy ők a családdal vannak, meg a megélhetéssel vannak legfőképpen elfoglalva. Mindenkinek akkor van több ideje, amikor már nyugdíjba megy. De azt is gondolom, hogy arra érünk rá, amire rá akarunk érni. Tehát arra, hogy esetleg egy délutánt valaki itt töltsön, és adjon ki színeseket, meg rajzpapírt, és a gyerek rajzol, vagy nyír, vagy valamit elkészít, arra sok embernek lenne ideje. Tehát most, hogyha egy hónapban van, ugye a szombat-vasárnapokat leszámolva van 22-3 nap, azt a 22-3 napot én szerintem meg tudnánk tölteni tartalommal, hogy minden nap valaki más jönne ide is valamilyen program. Tehát én nekem ez még egy tervem, úgyhogy majd még látjuk, hogy megvalósul-e. Ugyanakkor szeretném azt is, hogyha a kertet még rendezettebbé tesszük, tehát ezeket, amiket említettem, megvalósítsuk. Van egy olyan gondolatom is, hogy esetleg az óvodásokat beszervezni ide, hogy egy óvodásnapot esetleg itt töltsenek, hogy ide jöjjenek, itt megzsonnáztatjuk őket, megismerik a kertbe. Van bogárhotelunk, tehát ez a magas ágyás, hogyha beindul az üvegház, meg lehet játszani, hogy ne csak az oviban legyen valami történés, hanem esetleg ide jönnek, és akkor innen mennek aztán haza. Valami ilyen gondolataim is vannak, hát most, hogy ebből mi valósul meg a végén, azt majd meglátjuk.
Ez nagyon klassz, meg az is, hogy az érdeklődőktől mégis nem azt várod ez alapján, hogy ők hétfőtől vasárnapig itt legyenek, hanem hogy felosszátok egymás között
így
ezeket
van. Én nagyon szeretek itt ebbe az épületbe lenni, de hát én sem tudnám bevállalni azt, hogy egész héten, egész hónapban azt esetleg úgy tudnánk, hogyha valakit fizetnénk érte. De az már akkor nem olyan. Nem olyan. Úgyhogy hát ha egyszer ez is bejön.
Kedves hallgatóink, ennyi fért műsorunk első órájába. Remélem, hogy velünk tartanak a folytatásban is.
say, then everybody be serving like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them serving at
Deadline,
Ventura County line,
inside, USA.
Santa Cruz and Trent,
inside, outside, USA.
Surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. Pacific Palisades,
inside, outside, USA.
San Onofre and Sun,
inside, outside, USA.
Redondo Beach, LA,
inside, outside, USA.
All over La Jolla,
inside, outside, USA.
Hawaii and the
inside, outside.
Everybody's gone
surfing
USA.
Everybody's gone surfing
USA.
Everybody's gone surfing
USA.
Yeah, everybody's gone surfing
USA.
Itt az Újvidéki Rádió.
Nem bírod már elviselni.
Nem akarok tudni már, hogy ki voltál.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök az Újvidéki Rádió délelőtti magazinműsorának második óráját hallgatják. Adásunk első felében vendégünk volt Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke, aki arról mesélt, hogy miként tették színesebbé a gyerekek nyári szünidejét, és hogy milyen tervekkel vágnak neki az őszi időszaknak. Ez a beszélgetés inspirálta a soron következőket is. Elsőként Ritzdencs Tünde, mentálhigiénés szakember, alkotó, fejlesztő meseterapeuta segítségével a mesék világába kalauzoljuk Önöket. Megtudhatják, mi a különbség a meseolvasás és mesemondás között, és azt is, hogy ez miként segíti a gyerekek szellemi és lelki fejlődését. Majd hallhatnak egy sokak számára még ismeretlen fogalomról, mely nem más, mint a biblioterápia. Simon Angéla hangfelvétele következik.
Miért olyan fontos a mesemondás? Milyen jótékony hatásai vannak a mesének, a meseolvasásnak, a mesehallgatásnak, és hogy milyen folyamatok zajlanak le, amikor a gyermek először találja szembe magát egy történettel?
A mese egy ősi, kulturálisan kódolt szöveg, ami tulajdonképpen azt segíti elő, hogy a világot érthetővé, átláthatóvá és elviselhetővé tegyük, különös tekintettel akkor, hogyha gyerekekről beszélünk. A mesélés, tulajdonképpen vagy a mesemondás, az nem csak szórakoztat, hanem segít megérteni az érzelmeket, az emberi kapcsolatok dinamikáját, és keretet ad a belső világ történéseinek. Én úgy szoktam mondani, hogy a mese az tulajdonképpen olyan, mint egy térkép, ami segít eligazodni, ami megmutatja, hogy mi merre van, és segít bennünket eligazodni a világban, és ezért aztán nyilván nagyon jó, hogyha valaki úgy tud felnőni, hogy sok mesét hallgat. Ezen túlmenően már a 70-es években vizsgálták, és azóta folyamatosan tulajdonképpen megerősítik az akkor kapott eredményeket, hogy azok a gyermekek, akik a korai időszaktól kezdve folyamatosan hallgattak mesét, élőszavas mesemondást, azok annak a gyermekeknek a nyelvi készségeik, a szókincse sokkal nagyobb, mint azoknak a gyerekeknek, akiknek ebben nem volt részük. Továbbá ugye a mese hallgatás az támogatja a kognitív fejlődést is, tehát hogy például az emlékezetet, vagy pedig a rendszer szintű gondolkodást, hiszen mesének van egy sajátos struktúrája, ami pontosan azt segíti elő, hogy kezdjük rendszerben szemlélni a világot. És emellett nyilván a mese hallgatásnak van egy nyugtató, szorongást csökkentő, érzelmi stabilitást biztosító hatása is. Ha a hallgatók figyelmesen hallgattak, akkor egyszer sem mondtam azt, hogy meseolvasás, ugyanis azt képviseljük, hogy a meséket azt élőszavasan mondjuk. És ez miért olyan fontos, vagy miért tulajdonítunk akkora jelentőséget ennek? Hát azért, mert hogy az élőszavas mesemondás során tud megvalósulni az úgynevezett történethallgatási transz. Ez miért izgalmas? A történethallgatási transz az egy olyan módosult tudatállapot, tud csökkenni a szorongás, tud kialakulni egyfajta bizalmi légkör, egyfajta nyugalom tud létrejönni, és hogy ez azért nem ekkora fókusz-pókusz, mint ami ennek hangzik, mert hogy ez úgy néz ki, és biztos, hogy a hallgatók is láttak már ilyet, hogyha így belemélyed a gyermek a mesehallgatásba, akkor egy picit így az elernyednek az arcizmai, kicsit akár a szája is megnyílik, és hogy létrejön az úgynevezett belső képalkotás. A belső képalkotás pedig azért fontos, mert támogat a fantáziavilág működését, és hogy az viszont egy felnőttkori szükségletünk, hogy a dolgokat el tudjuk képzelni, hisz azt tudjuk megvalósítani, amit el tudunk képzelni. Ehhez viszont ahhoz, hogy a dolgokat el tudjuk képzelni, ahhoz szükségünk van a fantáziára, és ennek az egyik fejlesztési módja például az, hogy a sok-sok mesét hallgatunk.
Egy fontos kérdés az, hogy mikor kell elkezdeni a mesemondást, mikor a legalkalmasabb, mikor a legfogékonyabbak a gyermekek a mese befogadására, milyen mesét választunk a gyermeknek. Sokszor itt felvetődik a kérdés, hogy mi történik akkor, amikor a gyermek valamilyen negatívummal találkozik, valamilyen félelmetes történéssel, alakokkal, esetekkel. Érdemes megválogatni, hogy milyen történetekkel szembesítjük a gyermeket. Milyen hatással van a gyermekre az, hogyha találkozik ezekkel a különböző helyzetekkel, és ugye átéli ezeket a különböző szerepköröket, amiket ugye a mesékben az adott szereplő. Miben segít ez a gyermeknek, illetve ront-e valamit ez a gyermeken?
Mindig szokták kérdezni tőlem a szülők, hogy mikor lehet elkezdeni már a mesemondást, és akkor én nagyjából azt szoktam mondani, hogy hát így magzati korban. Igazából azt mondjuk, hogy tulajdonképpen már csecsemőkorban elindul annak a tanulása, hogy hogyan hallgatunk mesét. Nyilván egy csecsemőnek nem meséljük el a fehér ló fiát, ami így alsó hangon 16 oldal mondjuk leírva, hanem olyan gyermekdalokat, olyan kis höcögtetőket mondunk neki, amivel megteremtjük azt a hangulatot, amiben ő biztonságban érzi magát, amiben meg tud nyugodni, amiben tud épülni az a fajta kötődés, ami az első számú gondozóval meghatározó lesz a későbbi felnőtt éveiben is. Tehát csecsemőkorban inkább ilyen rövid kis mondókákat, höcögtetőket, aztán majd egy-két éves korban kezdődnek a rövidebb állatmesék, és akkor az igazán nagy tündérmesék időszaka az a 4-től 6-7 éves kor, amikortól már el tudja képzelni, be tud fogadni egy hosszabb lélegzeterejű mesét is. Ezt egyébként a gyerekek elképesztően tudják szeretni, mert hogy ebben azért az a fajta polarizált világ jelenik meg, ami az ő gondolkodásukat jellemzi. Tehát, hogyha a hallgatók környezetében vannak kisgyermekek, akkor pontosan tudják, hogy a jó és a rossz között tudnak mozogni, vagy a szép és a csúnya között tudnak mozogni, vagy a fehér és a fekete között tudnak mozogni. Tehát ez a szélsőséges gondolkodás, vagy polarizált gondolkodás, ehhez a kisgyermek gondolkodása, és ez teljes egészében meg tudja támogatni a mese, hisz egy népmesében azért alapvetően teljesen egyértelmű, hogy ki a gonosz, és ki az, aki pedig jó, és hogy hogyan lehet legyőzni a gonoszt. És arról soha semmilyen kutatás nem számolt be, hogy a gyermek megijedt volna attól a boszorkánytól, sárkánytól, nem tudom, ördögtől, amit ő elképzelt. És ugye itt jön képbe az, hogy akkor nézett mese, vagy hallgatott mese. Amikor egy gyermeknek mesét mondunk, akkor a gyermek a saját fantázia készletéből építi fel a meséknek a képeit a saját belső képalkotása során. És ezek a képek, ez a boszorkány, vagy ördög, vagy sárkány, ezek pontosan annyira csúnyák, vagy annyira gonoszak, amennyit a gyermek el tud viselni. Ugye más történet van akkor, hogyha képeket mutatunk neki, akár mozgóképeket, gondolok itt rajzfilmekre, vagy mesefilmekre, vagy akár képeskönyvekre, hisz az valakinek a fejéből, tehát az jelen esetben az illusztrátorok, vagy a rajzfilmkészítők fejéből kipattant csúnya boszorkányok, gonosz sárkányok, és még rondább ördögök, és hogy ez valóban tud ijesztően hatni a gyerekre, tehát, hogy a meseválasztásnál nem elsősorban az a szempont, hogy a gyermek meg fogja ijedni tőle, hisz hogyha anya ölébe ülve hallgatja, vagy úgy hallgatja a mesét, hogy anyukája a kéznyújtásnyira van, vagy apukája a kéznyújtásnyira van tőle, akkor igazából semmi olyan dolog nem történhet vele, ami ez számára félelmetes lenne, de hogyha leütetjük őt a tévé elé, vagy a számítógép elé, és elindítunk egy-egy mesefilmet, akkor abban megjelenhetnek olyan alak, amit a gyermek félelmetesnek él meg. Az is izgalmas kérdés szokott lenni, hogy mikor meséljünk. Erre nagyjából az szokott lenni a válaszom, hogy mindig, illetve hogy akkor, amikor ezt a gyermek igényli. Én is gyakorló édesanyja vagyok, és hogy az egyik kedvenc ilyen mesélős példánk az az volt, amikor így úgy indult a nap, hogy semmi nem volt elég jó, és akkor addigra már ugye intenzíven dolgoztam mesékkel, és úgy gondoltam, hogy ha már tényleg semmi sem tud működni, akkor meséljünk egy mesét, és akkor még volt időnk az indulásig, az oviba, és akkor így elmondtam gyorsan egy mesét neki, mert nem gyorsan, csak hogy nyilván a saját ritmusába, és így kisimult a gyermek, és elmenni, és aztán hazafelé jövett meg. Lehetett erről beszélni, hogy akkor mi volt ebben a mesében, vagy mit jegyzett ő meg ebből, és hasonló. Tehát, hogy ez így egy fontos története ennek, hogy igazából bármikor lehet mesét mondani. Hagyományosan az szok történni, hogy a esti mesék mondanak a gyermeknek. Ennek ténylegesen megvan a jótékony hatása, hisz ahhoz, hogy a beszélgetésünk elején mondtam, a meséknek van egy nyugtató, szorongásoldó hatása, tehát, hogy bele tud simulni a gyermek az éjszakába, fel tudja dolgozni azokat a nehézségeket, amik vele napközben történtek, de igazából nincs olyan napszak, amikor ne lenne ajánlott mesét mondani. És hogy miért meséljünk rendszeresen? Hát azért meséljünk rendszeresen, hogy minél stabilabb legyen az az érzelmi kötődés, ami létrejön a mesélő és a mesehallgató között, azaz a gyermek és az ő gondozói között, és ahogy már mondtam, hogy fejlettebb legyen a nyelvi érzéke, a képzelete, figyelme. És aztán van itt még valami nagyon fontos dolog, hogy serkentsük az ő szociális fejlődését. Ugyanis a mesékben mindig megjelenik egyfajta probléma, tehát úgy így szokott indulni a mese, hogy minden szép és jó, de akkor jön a sárkány és elrabolja a napot, vagy meglopják az aranyalma fáját, és ellopják az összes aranyalmát, tehát hogy létrejön egy probléma, amit aztán a mese folyamán meg tud oldódni így, vagy amúgy. Mit tanul meg a gyermek ebből? Azt, hogy az életben lehetnek nehézségek, de ha így és így járok el, akkor ezeket meg tudom oldani, tehát hogy nagyon intenzíven tud például fejlődni a probléma megoldó képessége is.
Az én esetemben sokszor előfordult az, hogy a szüleim kitaláltak mesét, és valamilyen úton, módon kialakítottak egy történetet, és előfordult sokszor, hogy megijedtem, és számtalanszor, akárhányszor újra hallottam, vagy újra mesélték nekem azt a történetet, ugyanúgy, ugyanolyan hangnemben, én ugyanolyan izgatottsággal vártam, és ugyanúgy meg tudtam lepődni, ugyanúgy meg tudtam ijedni, mint az első halláskor. Ilyenkor eszembe jut az, hogy mi történhet akkor, hogyha a szülő leül melléje, és akár váskor elmond neki egy mesét, nemhogy álomba szenderíteni, hanem további agyalásra készteti, tehát felzaklatja, és magának a mese mondásnak ez a funkciója, hogy lenyugtatja az embert, és segíti az elalvást, ez nem sikerül.
Azt gondolom a kitalált mesékről, hogy azok nagyon remek dolgok, és hogy nekem számos ismerősöm, barátom élt is ezzel, hogy kitalált, folyamatosan kitalált történeteket mesélt a gyereknek. Ebben azért van a kitalálónak felelőssége. Az általam ismert kitalált történetek azok az, amiben olyanokról szóltak, amik úgy egyébként a gyerekkel napközben megtörténtek, és mesébe ágyazva hangoztak el. És ennek is nagyon jó funkciója van. Léteznek erre egyébként már műmesék is, hisz azért ez az írók is, és a költők is azért éltek, hogy egy ilyen kitalált történeteket írtak meg, de hogy ebben azért még egyszer szeretném aláhúzni, nagyon fontos szerepe van annak, hogy azért ezt így illesszük ahhoz az életkorhoz, és ahhoz a lelki állapothoz, amiben adott esetben a gyermek van. És hogy én azt gondolom, hogy mindezzel az óvatossággal együtt is, még az is belefér, hogy a gyermek akár megijedjen, vagy akár valami számára félelmetes legyen, mert akkor ez egy jó alapot ad arra, hogy beszéljenek arról, hogy mi az, ami számára félelmetes, mi az, amitől meg lehet ijedni, és mit csinálhatunk akkor, ha megijedünk. Ki az, akitől segítséget kérhetünk, mi az, ami tud segíteni akkor, ha félünk. És ugye ez már egy tök izgalmas beszélgetés, ami segít abban, hogy a gyermeknek olyan megküzdési stratégiákat építsünk ki, amit őt a felnőtt korában is tudja majd segíteni.
Drász üzlet, pletyka, hangos női csacsogás, locsogás, locsogás. Tartós hullám, tupír, hajfestésre várakozás. Elvarázsolt meseország az egész. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki becéz. Gedeon bácsi, a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi, a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Nem tudom, hogy amit mondok, végül hiszik. Házi bort visznék ki minden héten, gizike, picike, micike. Salgovácné, túros buktás, sütöket. Azzal akar kedveskedni a mesternek, ő egy keveset. Gedeon bácsi, a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi, a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Összevesznek értem naponta a csacsinék, kényes dámák nyomban afrikai emberrepők, kanibák. Tejben, vajban fürdetik az öreget. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki szeret.
Gedeon bácsi a nők bálványa, de otthon őt is az asszony várja, kettő szinte elveszti a fejét. Gedeon bácsi egy sárni reszket, késcsendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét.
Az is még megfogalmazódott bennem, hogy mi történik akkor, amikor a gyermeknek nem sikerül elnyerni a figyelmét, és nem sikerül arra ösztönöznie, hogy akkor végighallgasson egy mesét, és teljesen új számára tegyük fel előtte még nem mondott neki mesét.
Én azt gondolom, hogy ez azért egy fontos pszichológiai tény, hogy ahhoz, hogy egészségesen nőjünk fel, ahhoz nagyon fontos, hogy a korai időszakban legyen egy ritmusunk, egy biztonságérzetünk, és hogy ennek a ritmusnak és biztonságérzetnek a megteremtése, ez egy kulcsfontosságú dolog, és ezt még így a nagyon rohanó világban is azért így meg szokták tudni teremteni a szülők, tehát hogy legyen egy ritusa tulajdonképpen annak, hogy mikor megyünk aludni, hogyan megyünk aludni, mi történik a fürdés után. Tehát, hogy mi az esti rituálink, és ezek a rituálék, ezek nagyon-nagyon meghatározóak, és egyébként a mesében jelenlévő rituálék, vagy a mese hallgatás is tulajdonképpen egy ritus lehet, ami átsegít bennünket a nappalból az éjszakába, vagy a nehéz pillanatokból a kevésbé nehéz pillanatokba. És nyilván majd szó lesz erről későbbiek során, de hogy a felnőtt mesemondásnál például szoktak meséket ajándékozni ilyen nagy napokon, mint amilyen az esküvő, hogy így azzal is átsegítünk a lányságból, az asszonyságba, vagy a hajadonságból az elköteleződés felé. De hogy ennek a ritusnak a megteremtéshez kétségtelenül a szülőnek a feladata, és hogy itt én most nem egy plusz feladatot gondoltam elképzelni, én azt gondolom, hogy a legtöbb családban, vagy a legtöbb szülő ezt így meg is szokta tenni, hisz tudjuk, hogy nem tudom, először vacsorázunk, fogatmosunk, fürdünk, jön a mese, vagy jön az összebújás, és ugye ebben az összebújásban nyilván elhangozhat egy mese, vagy elhangozhat az, hogy elmondjuk, hogy mi volt a mai napban a három legjobb dolog, mi volt az, ami örömet okozott, mi az, ami elszomorított, és akkor mondjuk ezután jön a mese. Vagy lehet olyant csinálni, hogy hisz minden családnak van valami ritusa, ami mentén működik. Tehát ez nem egy plusz feladat tulajdonképpen, és nem is lenne jó, ha erre így tekintenénk. Én azt gondolom, hogy az anyák már most sokkal jobban túl vannak terhelve, és ez megint csak egy más műsort igényelne, mint amennyit jó érzéssel el lehet viselni. Tehát, hogy nem sokkal inkább azt gondolom, hogy a meglévő rendszerünkbe tudjuk ezeket a folyamatokat beleilleszteni. Ad egyfajta lecsendesedést. Nyilván a hangulatot, azt én teremtem meg. Tehát, hogyha leoltott lámpa, hangulatvilágítás mellett mesélek, akkor nyilván ez már alapvetően meghatározza azt a hangulatot, hogy most az elcsendesedés, a lecsendesedés ideje van. Azt gondolom, hogy egy mese tud nagyon izgalmas lenni abban a tekintetben, hogy a gyermeknek a mese meghallgatása után számos kérdése van. Ezeket a kérdéseket érdemes akkor és ott megválaszolni, és afelé terelni a történetet, hogy akkor ezt itt most aludjunk, és holnap majd folytatjuk, végig gondoljuk. És nagyon sokszor egyébként a gyermekek arról számolnak be, tehát még abban az esetben is nem voltak kérdései, hogy a mesében megélt dolgokkal álmodtak. Tehát ugye a mese és az álom között egyébként is a jungiánus, vagy az analitikus pszichológia képviselői számos összefüggést látnak. A mese akár folytatódhat az álmában is, hogy az a fajta feldolgozás, vagy az a fajta megtámogatottság, amit a mese tud nyújtani, az akár akár éjszaka is tud folytatni, de arra azért viszonylag ritkán látunk példát, hogyha ezek az korábban említett feltételek megteremtődnek, hogy a gyermek akkor így ettől felpörögne. Sokkal inkább azt szoktuk látni, hogy még a felpörgött gyerek is, hogyha elkezd mesét hallgatni, akkor szépen lassan, nyilván a saját ütemében, de elkezd lenyugodni, elkezd kicsit megcsendesedni. Tovább megyek, hogy azért az sem feltétlenül, és most itt kicsit elengedjük ezt az esti rutint, és mondjuk egy napközbeni mesélésről van szó, tehát, hogy a gyermek figyelme az egészen másként működik, mint a felnőtté, tehát, hogy attól, hogy ő lefő szaladgál, vagy attól, hogy ő valamilyen játékban el van merülve, még bőven oda tud figyelni, és még bőven tud ráhatni a mese, tehát, hogy nem biztos, hogy minden esetben a nyugodtan ülés, fekvés tudja csak a mese hallgatási transzot megteremteni, hiszen leföl való egyenletes mozgás is például egy transzállapotot tud előidézni.
Nagyon sok minden elhangzott, ami a mesének köszönhető, és ami a mesemondásnak, mesehallgatásnak köszönhető. Ahogyan a gyermekekre igaz ez, úgy gondolom, hogy a felnőttekre is. Legyen szó ez egy délutáni meseolvasásról a gyerekkel, vagy akár komolyabb foglalkozásról. Milyen esetekben olvassanak a felnőttek mesét, illetve hogyan találkozhatnak még a mesével a felnőttek?
Bármikor olvassanak a felnőttek mesét, amikor ezt megkívánják, vagy úgy érzik, hogy erre most szükség van, de hogy amiről a felnőttek kontextusában érdemes beszélni, ez az úgynevezett meseterápia. Ez egy viszonylag friss terápiás módszer, most így talán a reneszánszát éri, tehát amikor azt mondom, hogy friss, akkor ez csak részben igaz, hisz, hogyha hallgatók közül esetleg van olyan, aki ismeri az 1001 éjszaka a mesét, akkor azért az első meseterapeuta Seherezádé volt, aki egy nagyon dühös, nagyon csalódott és nagyon mérges és bosszúálló uralkodónak 1001 éjszakán keresztül mesélt. Nyilván elsősorban azért, hogy megmentse a saját életét, de ennek az egyik folyamodványa az lett, hogy az uralkodó 1001 éjszaka után már nem akart ölni, nem akart bosszút állni, és már nem volt dühös, hanem boldog szerelmessé vált. Tehát ez a mese szűzséje így nagyjából. És hogy azért így, hát félig viccesen, félig komolyan, de így azt szoktuk mondani, hogy nyilván ő volt az első mese terapeuta. Nyilván, amikor a mesék bevisszük a terápiába, akkor azt célzatosan tesszük, tehát hogy ez nyilván a pszichoterápiának egyik irányzata, illetve a művészetterápiásokhoz, vagy a biblioterápiához is szokták sorolni. A funkcióját tekintve az, hogy a narratív pszichológia lehetővé teszi, hogy a történeteken keresztül olyan elakadások, olyan sérülések, vagy olyan erőforrások felkutatása történjen meg, amivel az illető egy minőség kiegyensúlyozottabb, egészségesebb életet tudjon élni. Van több meseterápiás irányzat, de nyilván mindegyikre igaz az, hogy a népmeséket tekintik az eszközüknek, és hogy itt azért a meseválasztás folyamata az azért meghatározó abban a tekintetben, hogy mi az, ami így fontos, tehát mi a cél a mesével, mit szeretnénk elérni, mi van a fókuszunkban, ez történhet egyéni folyamatban, vagy történhet csoportban, és hogy az szerint, hogy mi van a fókuszunkban, az szerint választunk mesét, nyilván ezt a mesét a meseterapeuta bejár, idézőjelbe bejárja, tehát megnézi, hogy vannak ennek a mesének, mi az, amit meg tud hívni egy-egy szimbólum, mi az, amivel tudhatni nyilván akár a kliensére, akár a csoportra. Illetve, hogy azt is számba veszi, ami akár történhet úgy is, hogy ez nincs betervezve, és hogyha nem terápiás jellege van neki, akkor ugyanúgy tud szorongásoldó lenni, bár ez mondjuk már részben terápiás, tud szorongásoldó hatása lenni, tud megnyugtató lenni, tud szórakoztató lenni, tehát főleg azok, akik néprajzi vonalról érkeznek a mesemondásba, azok alapvetően a szórakoztatást tűzik ki célul, mi a segítő területről pedig inkább valamiféle célirányos beavatkozást vagy fókuszt szoktunk ennek helyezni. Hogy a meseterápia használata a terápiás eszköztárban mennyire hatékony, ebben nyilván vannak előrelépések, illetve hogy sok esetben tud ez egy olyan áttörést hozni, amit mondjuk más módszerek esetében nem. De az, hogy beemeljük-e a mesét egy terápiás folyamatba, annak azért vannak feltételei, hogy például milyen állapotban van a kliens, az ő megküzdési stratégiái között mennyire szerepel a fantáziába való menekülés, mert ilyen esetben például nem javasolt mesékkel dolgozni, hisz inkább azon kell dolgozni, hogy őt a realitásba tartsuk, az itt és mostba tartsuk, tehát ne valamiféle fantáziavilágba meneküljön. Tehát, hogy megvannak ennek a maga indikációi, indikáltsága és kontraindikáltsága. Az, hogy a hatékonyságában nagyon jól tud lenni, hisz tulajdonképpen azáltal, hogy már behozzuk a mesét, azáltal egy úgynevezett regressziós állapotba kerül, ami tud segíteni abban, hogy előhívjunk olyan erőforrásokat, amikkel ő korábban rendelkezett, csak azok valamiért elapadtak, nem tudnak most éppen funkcionálni, és hogy tudunk újraépítkezni a mesében, tehát végig tudunk menni a mesén, meg tudjuk keresni azokat a mesei elemeket, amik őt az itt és mostban tudják segíteni abban, hogy egy-egy élethelyzetet adaptívan oldjon meg.
Rizdáncs Tünde, mentálhigiénés szakembert, alkotó, fejlesztő meseterapeutát hallhatták az elmúlt percekben.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, he was.
Yes, he was.
A könyvek és mesék élményeinél maradva, a folytatásban beszélgetést hallhatnak Csordás Katalinnal, a Kishegyesi Könyvtár igazgatójával. Arról, hogy miként bővül évről évre a könyvtárak állománya, és milyen lehetőségekkel élnek, hogy minél több értékes könyv kerüljön a közösség kezébe, legyen az gyerek vagy felnőtt. Brezovszky Andrea hangfelvétele következik.
Csordás Katalint, a Kishegyesi Könyvtár igazgatóját elsőként arról kérdezem, hogy milyen hazai pályázatokon vettek részt, és milyen támogatásokra számítanak az idei évben.
Idén legelőször a Magyar Nemzeti Tanács pályázatán vettünk részt. Két kiemelt rendezvényünk van, tehát a Kishegyesi Könyvtár a kiemelt rendezvények kiírt pályázaton vett részt. Mind a kettő sikeres volt. Bács-Fekete-hegyen a Podolszky Emléknap a kiemelt rendezvényünk. Ennek a megszervezésére kaptunk 60 ezer dinárt, illetve Kishegyesen a Hegyesi Literatúra, ami majd ősszel kerül megrendezésre, erre is 60 ezer dinárt kaptunk. Ezen kívül a Tartományi Művelődési Titkárság minden évben kiír pályázatot a könyvtárak részére, könyvvásárlásra. Ezen is most már évek óta részt veszünk, és minden évben eddig nyertünk is. Idén örülünk, hogy meg is emelték ezt az összeget, úgyhogy 150 ezer dinárért tudunk majd új könyveket beszerezni. Itt is igényes irodalom, értékes irodalmat tudunk majd vásárolni. Majd vegyesen szerb és magyar nyelvű könyveket is, mivel a mi könyvtárunkban van olyan fiókkönyvtár, ami főleg szerb nyelvű, illetve olyan, amelyik pedig magyar nyelvű állománnyal rendelkezik. A tartományi művelődési titkárság most már harmadik éve ajándékkönyveket is küld a könyvtáraknak, tehát itt is egy kész listáról tudunk meghatározott összegben könyveket összeválogatni, és ez már folyamatban is van, tehát már küldik is a kiadók a könyveket. Ez csak ugye szerb nyelvű. A Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma is sokadik éve ír ki pályázatot a könyvtáraknak. Ezt egyelőre várjuk, hogy erről értesítést küldjenek. Annyit tudunk, hogy a kiadók részére már kiírták a pályázatot, és ez még tehát folyamatban van.
Ha jól tudom, emellett anyaországi forrásokat is megpályáznak.
A Kölcsey Ferenc Alapítvány testvérkönyvtár pályázatán idén is már sokadik alkalommal veszünk részt. Pár év szünet után 3 éve írták ki újból ezt a pályázatot, és mi nagyon örülünk, hogy 2 könyvtárunk is ezen ajándékkönyvekhez juthat. A Bács-Fekete-hegyi könyvtárnak a Veresegyházi könyvtára testvérkönyvtára. Ők 160 ezer forintot nyertek a Bács-Fekete-hegyi könyvtár részére. A Kishegyesi könyvtárnak pedig a Békés-Szent Andrási könyvtár pályázott, 100 ezer forintot nyertek. Tehát itt a magyarországi testvérkönyvtár pályázik a határon túli könyvtár részére, és a határon túli könyvtár összeír egy listát, hogy milyen könyvekre lenne szüksége, és ők ilyen összegben ezt beszerzik a részünkre. Nagy örömünkre szolgált, mikor meghallottuk, vagy megkaptuk az értesítést, hogy idén újból lesz márai program is. Ez hatalmas segítség a szintén a határon túli könyvtáraknak, mert az elmúlt években ezt a pályázatot nem írták ki, és vannak olyan könyvtárak, amelyek csak itt tudtak hozzájutni magyar nyelvű könyvekhez. A Kishegyesi könyvtár idén 275 ezer forint értékben kap majd ezen keresztül magyar nyelvű igényes, szép és szakirodalmi könyveket, gyerekkönyveket.
Számos sikeres pályázaton van túl a könyvtár. Ennek tükrében miként alakul a könyv állománya? Van-e elég új könyv, vagy többre lenne szükség?
A Kishegyesi könyvtár könyvállománya valójában a 3 fiók könyvtár állományából áll. Kishegyesen szinte majdnem kizárólag magyar nyelvű könyvállomány található. Szikicsen, ugye ott szerb nyelvű könyvállomány, a Bács-Fekete-hegyi könyvállomány pedig vegyes, tehát Bács-Fekete-hegyen vannak magyar, illetve szerb olvasók is. Elmondhatom, hogy így, hogy a márai program is újból meg tud valósulni, illetve a testvérkönyvtár pályázat is sikeres, így elégedettek lehetünk, illetve minket a Kishegyesi önkormányzat is támogat, úgyhogy az ő támogatásukból is tudunk szép számú könyvet beszerezni, úgyhogy minden évben meg tud valamennyire újulni a könyvtár állománya, magyar, illetve szerb nyelvű könyvekkel is. Igyekszünk igényes irodalmat válogatni, de figyelembe vesszük az olvasók kéréseit is, gyerekkönyveket is, ifjúsági könyveket is, illetve felnőtteknek szóló irodalmat is beszerzünk. Elég változatos könyveket tudunk kínálni az olvasóink részére.
A Kishegyesi Könyvtár igazgatójával Csordás Katalinnal készült beszélgetést hallhatták.
Sétálok csupán, mégis rám szó, te furcsa lány, nem vagyok én a az axikat. Nézem azt, hogy máshogy öltözik, vagy a kertet épp, hogy öltözik. Nem vagyok én a pánca, nem élhetek bezárva. De sem vagy kedvesem bölkönő, engedj ki hát a hűvösből.
Végül egy igazán kedves történet következik. Zóki Emília, Szent Tamási kürtös kalács készítő mesél arról, hogyan kezdett bele ebbe az incsiklandó mesterségbe, még annak idején, férjével és a gyerekekkel együtt. Emíliát most arról kérdezem, hogy milyen volt a kamaszokkal közösen dolgozni, és hogy mit adott nekik az együtt végzett munka.
Hát érdekes volt. Érdekes volt, és nekik is tetszett, mert ugye ez olyan nagy kaland volt nekik, mikor elindultunk ebben, és nagyon tetszett nekik, hogy most minden munka másik városban van, érdekes volt, meg hogy ezek a kalácsok is, ugye akkor próbálgattuk ilyen-olyan, mert hát mikor kezdtük, akkor csak olyan 4-5 íz volt, ez a cimedió, vanília, kakaó, nem is tudom, melyik volt még az elején, még alikerem a kókusz, és akkor utána bővítettük az ízeket, azért mert mindig valahol kértek valamit, hogy van-e ilyen, van-e olyan. Például a gyerekek is nagyon szerették a mákot, mindig a mákos kalácsot szerették itthon is. Nagyon sok mákos kalácsot csináltunk, és ők is akarták, hogy próbáljuk meg mákosan csinálni. És finom is volt az, de azzal az a baj, hogy mikor a mákot ledaráljuk, az nem bír állni 2-3 naptól tovább, az megkeseredik. És ugye, mivel elég drága, sokat eldobáltunk, és nem érte meg. Mert hogy mi ledaráljuk, nem tudjuk sose, hogy előre mennyi fog kölleni. Én ledarálok 2-3 kiló mákot, például elviszem, és egyszerűen nem bírjuk mi is aztán megenni a sok, de nem megy el. Nem akarják venni, mert jaj, meglátszik a fogalmon, nagyon szeretem, de aztán ráragad a fogalmra, és akkor nem. Útközben most ugye nem akarják enni, akkor nem is tudják majd később. Úgyhogy mindig más milyent választottak a végén a mákos helyett. De a mi gyerekek meg nagyon szerették, végig nagyon tetszett. Akkor próbáltuk a Szent Jánosra, aztat is próbáltuk, a földi mogyorót is próbáltuk nagyon régen. Az most mondjuk rá visszatér, de ilyen Snickers formájába.
Aha.
Akkor úgy nem nagyon ment a földi mogyorós, de én láttam, hogy Magyarországon csinálnak olyant, és akartam megpróbálni, és hát úgy. Egyet, kettőt, hármat adtunk el naponta, azért nem volt érdemes darágatni, őrözgetni azt, tehát ugye, hogy hidegtű, melegtű, minden, rakosgatni, és akkor idővel elálltunk tőle. Akkor utána, amikor följött ez a Nutella Eurokrém, most pár éve, hogy elkezdtük kenyegetni, akkor megint följött, hogy aki kéri kivel milyen finom a Nutella, ugye az Eurokrém, és akkor megint elkezdtük a földi mogyorót is készíteni. És akkor a gyerekek is úgy szeretik, hogy csak megállnak, és hogy Snickers, ugye, és nekik az ismerős a boltból, tudják a Snickers csokit, és akkor azt a sűrűbben veszik. De mondjuk rá milyenink is szerették, csak hát ők is akartak volna mindig valami újat próbálni, de hát nem lehet egyszerűen, nem is fér el, annyi tárca van az asztalon már most is, hogy nem is tudjuk, hogy hova tenni. Már gondolkoztunk másik ízeken is, de egyszerűen nincsen hely neki.
És hogyan reagálnak a gyerekek egyébként, amikor először meglátnak egy ilyen kalácsot? Máshogy, mint a felnőttek, elámulnak rajtam?
Hát szeretik a gyerekek, és már messzire halljuk, hogy szalannak a gyerekek, hogy kérek kürtös kalácsot. A gyerekek oda érnek, előbb az anyuka, később, ugye, mert meglássák, hogy ott vagyunk, akkor már gyerekek szalannak. Megszokták, akik veszik állandóan, ismerik már a kürtös kalácsot, és jönnek. Úgyhogy van egy kislány, Becsén, nagyon aranyos, évek óta, nem is tudom hány éves lehet a kislány, de állandóan jön, még picike volt, mikor jöttek, kicsike volt, és mindig címeteset vesz. Szóval nem akar meg se próbálni semmi mást, de lássuk, ő odaér, meg is rendőli, már majdnem kész a kalács az anyuka, akkor ér oda. Szóval ő elszad az anyjától, ahogy meglássa, hogy mink ott vagyunk, ő már szalad messzirű, és egyenesen oda a mi asztalunkhoz, hogy címetesset, már messzire mondja, de tudjuk, már mikor meglássuk, hogy na, tedd a címetbe, mert címetes lesz.
Akkor egy igazi kis rajongó.
Nagyon jó pofák a kicsik, igen, olyan, és olyan szépen ki tudják mondani. Kérek, kültes kalácsot, nagyon aranyosak, és mondom, elszaladnak a szülők, ti odaszaladnak hozzánk, mikor meglátnak bennünket. De ezt nagyon szeretem, nagyon örülök neki. És nagyon érdekes, hogy sok vevőnk állapotos volt elejében, amikor elkezdtük csinálni, jártak állandóan, megismertük. És mostan már azok a gyerekek szaladnak, maguktól nagyok, és azok is szeretnek odaszaladni hozzánk, kültös kalácsé. Még akkor tudtuk, ugye még mikor az anyuka hasába volt, akkor már megismertük az anyukát, és most még a kicsik szaladnak elébünk, hogy kérek kültös kalácsot.
Ez
nagyon jó érzés.
És érdekli a gyerekeket egyébként az elkészítésnek a folyamata is, vagy ők az ízért jönnek?
Igen.
Érdekli.
Igen, igen, úgy nézik, igen. Meg ugye a kezükkel is úgy szokták utána, hogy csinálom, hogy tekerem, akkor látom, hogy az anyuka apuka fogja, ő meg így a kezükkel így szintén úgy mutassák, ahogy én csavarom rá, ők is úgy, akkor mikor húzom szét, akkor ők is ő kezükkel, és nagyon-nagyon tetszik nekik, és érdekes nekik, ugye, meg akkor sokszor megkérdezi az anyuka, apuka, hogy oda bírja hozni, hogy belenézzen a kicsi a gépbe, hogy is sül, mondjuk persze, csak ne túl közel, ne megsüsse magát, és akkor körül jönnek, oda benéznek, bekukucskálnak, és akkor mondják, látod, itten sül, és érdekes nekik, nagyon szeretik nézegetni.
És mit gondol, hogy egyébként miért fontos, vagy mennyire fontos a gyerekeknek az, hogy ők is a részei lehessenek egy ilyen munkának, akár az ön gyerekei kiskorukban, hogy ne csak fogyasztók legyenek, hanem hogy gyakoroljanak is ilyenfajta konyhai munkákat?
Hát fontos, mert sokat jelent kézügyesség is, ugye, bővült, meg különben az én gyerekeimre, amit bírok mondani, az, hogy az én gyerekeim nagyon jó megtanultak túlélni az utcán, mikor elmegyünk például dolgozni, most nem tudom, hogy megmagyarázni azt, de mikor elejében elindultunk, ugye olyan szégyenlősek voltak, hogy mostan például el kellene menni vizet venni, vagy be kellene menni ugye a toalettba megkérdezni, hogy lehet-e, vagy valami, nem voltak olyan bátrak, ugye nem találták úgy főmagukat, de idővel, hogy mindig kint voltunk, mindig az emberek között nagy gúzsvák voltak, olyan nagy hatalmas tömegek is, hangos zene, minden, és ők úgy megszokták azt, és úgy olyan büszke vagyok rájuk, hogy úgy föltalálják magukat, mindenfelé most el is bírnak menni, el is utazni, mindenfelé akárhol mennek, föltalálják magukat. Szóval nem kell félteniük egyáltalán, és sütni, főzni is nagyon szeret mind a kettő, mert megtanulták, hogy mindig valamit sütünk, csinálunk, ugye, és ők is csinálták a tésztát, is csinálták minden. A gyúrás az csak az enyém, azt mindig én gyúrok, az senki más nem gyúr, csak én, de szétmérni tésztát, széthúzni, rátekerni, mindent a sütésig, mindent tudnak csinálni. És ezen keresztül a konyhába is jobban érdeklődtek más ételek után, más felé, mikor láttak, hogy ez milyen szépen megy, és hogy kiesik az a kalács, hogy milyen szépen, hogy ezt ők csinálták, nagyon érdekes volt. Például az én fiam, az egy nagyon érdekes anekdota, mikor elkezdtünk dolgozni, az első évben volt mindjárt az első, vagy második munka, harmadik, így valahogy azon a nyáron, Bács Petrőcön dolgoztunk, ilyen valami népzenei fesztivál volt, és a lánc leesett a gépről, mert hát éppen akkor, mondom, első, másik munka, harmadik még nem volt pontosan úgy beigazítva, hogy az minden ugye akadálymentesen működjön. A férjem elment gyorsan venni valamit a boltba, ami kellett neki ugye, hogy megjavítsa, és odajött egy újságíró. És minket éppen felvételezett, és oda a fiam meg sütte. De közben, hogy leesett a lánc, tele volt a gép kalácsa. És ő kézzel forgatta mindazokat a kalácsokat. Mindet sorba, ugye 8 kalács fér be a gépbe, hát most lehet nem volt éppen 8 benne, de egy 5-6 biztos volt. És süt, mert az emberek vált. És úgy meg volt keveredve, hát nem tudom hány éves lehetett, 14-5, de akármit kérdezett az a nő tőle, az még épp oda ment ő hozzá. Épp őtet kérdezte, ő meg nem is tudta, jobb kézzel, bal kézzel csavargatta azt a kalácsokat a gépbe, hogy nem megégjenek, szépen megsüljenek, és ő csak azt hajtotta, hogy Paolánac, Paolánac. Nem tudott mit mondani más, mert nagyon zavarba jött, de vigyázott a kalácsokra is. Ez a nő pedig
kérdezgeti, ő még csak anya, mond neki, hogy leesett talán, hogy muszáj neki kézzel forgatni mindent. Jó van, elment a nő a végén, de ez olyan érdekes volt nekünk, és akkor mikor visszajöttünk, mikor szétmentek az emberek, mikor megcsinálta a férjem ugye a gépet, akkor úgy nevettünk rajta, akkor már nevetős volt, hogy csak Paola Nac és Paola Nac, hogy semmi más, csak a lánc leesett, ennyit tudtunk mondani. Az volt az első interjúnk.
Zóki Emília a Szent Tamási kürtös kalács készítőt hallhatták. Ezzel pedig mai műsorunk végéhez is értünk. Bízom benne, hogy mindannyiunk számára ismerős érzések kerültek ma terítékre. Az unokák iránti szeretet, a közös élmények öröme, a mesék varázsa és a családi kötelékek megerősítése. A szerkesztő Filepsebesi Bianca búcsúzik Önöktől. További kellemes hétkezdést és jó rádiózást kívánok!
All our friends is when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. Well, I told you, mama, that you'd be in by then. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our gooses cooked, our reputation he shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pa? What are we gonna tell our friends when they say, la la, wake up, little Susie, wake up, little Susie, wake up, little Susie.
Itt az Újvidéki Rádió.
scared.